Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Szent II. János Pál pápa a világosság rózsafüzér titkairól. A színeváltozás ortodox ikon elemzése, Páter Virtes Ajai László írása. Csendes emlékedés Urunk színeváltozásának szívet megörvendeztető titkairól. Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án, pápossága 25. évének kezdetén, immár negyed százados péteri szolgálata jegyében tette közzé a Rosarium Virginis Mariae, vagyis a boldogságos szűz rózsafüzére kezdetű apostoli levelét, amellyel megalapította a negyedik rózsafüzér titoksort, ami az üdvözítő nyilvános életének öt legjelentősebb állomását rögzíti a már meglévő életkezdő és életzáró misztériumok mellett. Ennek negyedik titka Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, ahol színében elváltozott, ahol arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt. Az evangelisták szinte dadogva mesélik el a fenséges élményt, így Márk is. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. A töretlen fejlődési keresztény keleten az események hamar saját ünnepe, mélységes teológiája és önálló megjelenése lett, vagyis kifejlődött egy ikontípus, mely ezt a transfigurációt, mondjuk csak görögül a szép nevet, metamorfóziszt, szabályokba foglaltan jelenítette meg. Egybeesések kelet és nyugat hagyományában. És itt hadd emlékeztessek egy sajátos egybeesésre, hiszen kelet és nyugat kereszténysége úgy édes testvérek, mint az Úr választotta András és Péter. Szent II. János Pál pápa a világosság rózsafüzérének nevezte Jézus nyilvános életének mind az öt nevezett titkát, jól lehet, szoros értelemben egyedül a Táborhegyi jelenet a láthatóan fényességes titok. Mégis névadóvá lett a színeváltozás révén. Ennek jóval korábbi megfelelője az a tény, hogy a keleti ortodox ikonográfiában a kezdő ikonfestő szerzeteseket ezzel és kizárólag ezzel a képpel avatták be az ikonfestés, ikonfényesítés titkaiba. Nem módszert adtak nekik a mestereik, festéstechnikai alapismereteket, hanem egy lelkiséget, olyan spiritualitást, amely éli a Zsoltár szót: te nálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot. Ha már említettem a Szent Pápa nevét, hadd olvassak tőle pár gondolatot nevezett apostoli levele kezdetéből, amelyek fényt vetnek arra a lelkületre, amely a világosság rózsafüzér és benne a színeváltozás titka szemlélésére indította őt. Ebben a kontemplatív szemlélődő magatartásban ismét találkozik a két nagy keresztény hagyomány, hiszen mindig örömteli felfedezni közös testvér mi voltunkat. II. János Pál pápa apostoli levelének bevezető részéből. A boldogságos szűz rózsafüzére, amely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, amelyet sok szent szeretett, és aminek imádkozására tanítóhivatal is buzdít. A maga egyszerűségében és mélységében most, az éppen megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, és az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, amely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességéből, és érzi Isten szentelkének evezza mélyre típusú késztetését, hogy újra elmondja, sőt, oda kiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és üdvözítő, az út, az igazság és az élet. Az emberi történelem célja az a végpont, amelyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak. A rózsafüzérrel keresztényé beiratkozik Mária iskolájába, hogy Krisztus arcának szépségét szemléje. A rózsafüzér ugyanis, folytatja a pápa, jó lehet jellegzetesen Máriás imádság, lényegét tekintve krisztusi, krisztológikus, alkotó elemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangélium üzenet mélységét, melynek mint egy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, amely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztényné beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mint egy magának a megváltó anyjának kezéből. Római pápák és a rózsafüzér. Sok elődöm nagy jelentőséget tulajdonított ennek az imádságnak, írja a Szent II. János Pál pápa. Ebből a szempontból külön említést érdemel 16. Leó pápa, aki 1883. szeptember 1-én tette közzé Supremi Apostolatus Officio kezdetű enciklikáját. E fontos dokumentum kezdete volt számos egyéb a rózsafüzérre vonatkozó megnyilatkozásnak, és úgy mutatta be azt, mint hatékony spirituális segítséget a társadalom bajaira. A legutóbbi pápák közül, akikre mind jellemző volt a rózsafüzér szorgalmazása, szeretném megemlíteni a zsinati időszakból Boldog 23. Jánost, és főként 6. Pált, aki a Marialis Cultus kezdeti apostoli buzdításában, a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat indításaival összhangban hangsúlyozta a rózsafüzér evangéliumi jellegét és krisztológiai irányultságát. Szent II. János Pál pápa egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy a rózsafüzér gyakori imádkozására buzdítson. Végül én magam nem mulasztottam el egyáltalán alkalmat sem, szól a pápa apostoli levele, hogy a rózsafüzér gyakori imádkozására buzdítsak. Ifjú éveimtől kezdve fontos helye volt ennek az imádságnak lelki életemben. Ennek emléke nagyon erősen fölélett bennem legutóbbi lengyelországi utamon, főként a Kálvária kegyhely meglátogatásakor. A rózsafüzér elkísért engem örömben és próbatételekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá, és mindig bátorítást találtam benne. 24 évvel ezelőtt, 1978. október 29-én, éppen 2 héttel a Péter székébe történt megválasztásom után, szinte föltárva a lelkemet, így fejeztem ki magamat. A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság. Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Elmondható, hogy a rózsafüzér imádság kommentár a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium konstitúciójának utolsó fejezetéhez. Ahhoz a fejezethez, amely Isten anyjának csodálatos jelenlétéről szól Krisztus és az egyház misztériumában. Ugyanis az üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. Ezen események az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok összességét adják, és eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal, mondhatnánk, az ő anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzére tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a felebarát, és különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát. Negyedszázados péteri szolgálat a rózsafüzér napi ritmusában. Kedves testvéreim, e szavakkal a pápaságom első évét a rózsafüzér napi ritmusában indítottam el. Ma, amikor Péter utódaként a szolgálat 25. évét kezdem, ugyanezt szeretném tenni. Mennyi kegyelmet kaptam ezekben az években a Szent Szűztől a rózsafüzér által. Magasztalja az én lelkem az Urat. Hálámat az Úrnak, az ő szentséges anyjának szavaival szeretném kifejezni, kinek oltalma alá helyeztem Péteri szolgálatomat.
Totus tuus!
Egészen a tiéd. Olvassuk Szent Második János Pál pápa immár testamentumszerű, máig időszerű szavait. Istenben nincsenek színek, hanem csak a puszta fénylő ragyogás. A most éppen erőszakos muzulmán színeváltozását élő ősi Hágia Szófia, Szent Bölcsesség, Konstantinápolyi Bazilika egyik lunettája, félköríves mezeje, a Pantokratort ábrázolja, amin kezében tartja saját szavait. Ego eimi to fos tu kosmu. Én vagyok a világ világossága. Központi eleme ez a kinyilatkoztatás a keleti atyák Krisztus értésének, amely a megtestesülés, a színeváltozás, a feltámadás és a második eljövetel eseményeinek történelmi és ikonográfiai alapvonása. Ebben az értelemben az ortodox ikonográfia lényege nem a színek világa, a koloritás, hanem maga a fény, a világosság. Istenben nincsenek színek, hanem csak a puszta fénylő ragyogás. Innét érthető a szerzetes ikonfestők beavatása az ikon fény világába. Az ikonfestő nem színez, hanem miután maga megvilágosodott, írja meg az ikon megvilágosító erejét, méghozzá a Táborhegy fényeivel. A valódi ikon a Szentlélek erejében igazában fénylő, ragyogó, mint az Úr arca és ruhája. Technikailag az ikonon ez az egyszerű áttűnés a fehéres lefkász alapból árad, valamiként a zsidókhoz írt bevezető krisztológiai gondolat jegyében. A fiú az Atyaisten dicsőségének kisugárzása, plendor glóriae, és lényegének képemása. Ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. Az új teológus Szent Simeon, nagyjából a mi Szent István királyunk keleti kortársa, írja, hogy az Isten világosság, és akiket ő a látására méltat, őt fényként látják. Akik nem látták ezt a fényt, nem látták az Istent, mert az Isten világosság. Az örök dicsőség szemlélni való ragyogása. Nem is mindenki lett részese a látomásnak, ezért csak az egyik szemlélő, Péter apostol írja, mi nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtól adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk fenségének. Az Úr Pétert, Jakabot és Jánost választotta, hogy beavassa őket eljövendő szenvedésének és dicsőségének a misztériumába. Dicsőségének kisugárzása a görög atyák szerint valójában Isten látomás, időtlen és teremtetlen dicsőségének a szemlélése. Az Úr világossága benső erejének, energiájának a kisugárzása, amelynek szemlélése az Isten és ember közötti közösség természetében rejlik. Amikor az Isten kilép az ember számára elérhetetlen önmagából, ebben a ragyogó energiában, akkor a törékeny teremtett ember képes lesz a kisugárzásban való részvételre. Ez az energia, az a dynamis, exúzia, amiről az evangéliumok írnak, amelynek jegyében Jézus tanít és csodákat tesz. Ez váltja ki az emberek ámulatát és csodálatát, és ezért tódulnak hozzá. Az energia nem az Isten része, hanem megjelenésének a módja, amikor őt belülről, mint egy áttűnésében lehet látni. Isten jelenlétének kétféle módja van. Egyfelől a transzcendenciája, amelyben ő elérhetetlen és felfoghatatlan. Továbbá immanens valója a kisugárzó, fölfénylő jelenlétében. Ez a kétféle jelenlét, noha ellentétes, mégsem ellentmondásos, nem zárják ki, hanem inkább átjárják egymást. A nyugati Szent Ágoston az Isten városa művében ezt a titkot így értelmezi, Deus simpliciter multiplex, az Isten egyszerűen sokszerű. Megközelíthetetlen jelenlétének transzcendenciája, valamint az immanens műve és kegyelme energiájában való részvétel lehetősége adják örök, időtlen, elérhetetlen és kimondhatatlan jellegét, másfelől pedig éppen konkrét, valóságos, időhöz kötött, megszólítható és látható természetét. Méltóság teljes beszélgetés az eljövendő szenvedésről. Ez az említett kettőség jelenik meg a színeváltozás ortodox ikonján. A táborhegy fölött mutatkozik meg Krisztus Isten formájában, mint egy szentháromságos teofánia, Isten megnyilvánulás. Az Atya hangja hallatszik, és a Szentlélek felhője kíséri az örök igét, miként a megtestesüléskor, amikor a magasságbeli árnyékolta be, vagyis vonta felhőbe Máriát. Ez a besátorozás adja az Isten lakóhelyét. Krisztus az Isten lakóhelye az emberek között. Jobbján és balján Mózes és Illés, a törvény és a próféták, így valójában az egész preparáció evangélika, a teljes Ószövetség. Krisztus felemelt jobbja, a beszélő adlokúció gesztusával társalog az ugyancsak hegyeken álló két prófétával. Mózes a Sínai hegy kőtáblás urát, Illés a Hóreb hegy csendes szellői magasságbeliét tiszteli meg előrehajló, tisztelettel hódoló magatartással. Beszédjük az Úr eljövendő szenvedéséről szól. Krisztus így készíti fel a kiválasztottakat, hogy a dicsőségre jutás útja szükségképpen a szenvedés vállalása. Táborhegyi visszhang a teremtés hajnaláról a péteri szó, Uram, jó így nekünk. És az apostolok? Kérdezhetnénk. Az Úr méltóság teljes fenkölt, mozdulaton alakjával szemben áll a három tanítvány földre kuporodott, megfélemledett alakja. Jobbra Péter, amint kezét személyhez emeli, hogy elviselhetővé tegye az isteni ragyogást. Középütt János vállai közé húzza a fejét, balra pedig Jakab menekülő félben földre zuhan. Nagyon erős ez a kontraszt. A mozdulatlan Isten fia lábainál a talajt vesztett apostolok. A színeváltozás Isten világossága leveri őket a lábukról, mégis a felszíni vakság ellenére lényük mélyén megvilágosodás születik, amit a mindig őszinte Péter meg is vall. Uram, hadd építsünk neked, Mózesnek és Illésnek egyet sátrat, mert jó itt nekünk. Nem közönséges haszonélvező így Péter, hanem be akarja fogni az országot, Isten uralmát a hely törékeny és szaladó idejébe. Az ortodox értelmezés szerint az egész világ értelme abban áll, hogy belefut a teljességbe, a végidő tökéletességébe, amely új teremtésként felidézi a kezdetet, amikor a Teremtő látta és kijelentette, hogy amit teremtett, az mind jó. Táborhegyi visszhang a teremtés hajnaláról a péteri szó, miként a kenyérszaporítás hegyén mondja, Uram, hát hová mehetnénk? Jézus a táborhegyen nem válaszol Péternek. Helyette az Atya szól, és azt kéri, sőt parancsolja, hogy szeretett fiát hallgassák mindvégig. Amíg majd azon a másik hegyen el nem mondja, hogy beteljesedett, akkor lesz igaz és teljes a szó. Most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne. A kenyérré festett búzaszem dicsősége ez, az égből alászállott kenyérré, amely éhünket veszi mindörökre. Páter Vértesajai László csendes emlékedését hallották Úrunk színeváltozásának szívet megörvendeztető titkairól. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!